Megjelen és létesség az örökségének bőségesen. Az Istennek és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak megismerésével. Istennek igéjét az apostolok cselekedetének második fejezetében olvasom, a 14. versben, a 36. versi fejezetben. A fennmaradt helyről itt volt Isten igéje. Tétele azonban előre van a 11-en, felemeljük a Márk és Tóla néki. Zsidó férfiak és mindjárt, akik lakottok Jeruzsálemben, legyenek népek tudatokra, és vegyétek tüleitek Rabbin beszédát. Mert nem létezek ezek, amit ti állítjátok, hiszen a napnak 30 órája van, hanem ez az, ami megmondott az Úr prófétáktól. És végzett az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltöttél lelkemből minden testet, és prófétának, aki fiaitok és leányaitok, és aki ígyeitek látásokat láttak, és aki véneitek álmokat álmodnak. És éppen az egy szolgálja, és az egy szolgálja elmerül, és kitöltök azokban a napokban, és a lelkemből, és prófétának. És tettek csodákat az évben odafent, és jeleket a földön ügyelen, vér, tüzet és füstben gőzölését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljön az Úrnak a nap és fényes napja. És mészen majd mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartozik. Így rájött a férfiak, halljátok meg a beszédeket. A Názáreti Jézus, azt a férfiút, aki Istentől kívánságot nyert előttetek, elő, csodatételek és jelek által, melyeket ő által cselekedett Isten hívőtetek, amit magatok is tudjátok. Azt, aki Istennek elvégett a tanácsával és rendelésükről adatott halálra, megadatlan gonosz kezeitekkel keresztára tettük a megölére, kit az Isten felszámolt, a halál fájdalmait megoldán, mivel ő lehetetlen volt néki attól fogadtatnia. Mert Dávid ezt mondja ő róla, maga előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezemtelben van, hogy meg ne számolódjam. Annak okája körbenedett az én szívem, és kifadott az én, annak felette az én testem is reménységben neki. Mert nem megütött én lelkemet a sírban, és nem megütött a szerte dolgozásnáson. Megjelentette én van az életek utali, feltöltött engem örömmel te voltál előtt. Atyám pedig férfia, szabad imádkozzon kijelöltet Dávid patriárkáról, hogy ő meghalt és eltemetetett, és az ő sírja minden mai napig Milánon van. Próféta lévén azért, és tudnám, hogy az Isten még esküdéssel megesküdött, hogy majd az ő állítányi gyümölcséből támasztja a Krisztus testén, és elégesse az ő királyi székébe. Előre már pán ezt szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rosszadás nem látott. Krisztus feltámadotta az Isten, mindenki mindjárt tanú bizonyságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jogja által felmagadt tartottán, és a megígért embereknek megnyelvén az atyától, kiföltötte ezt, amit ti most láttok és hallottok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondja az Úr az én Uramnak, ügy az én jogtudásáról. Mivel hetem a te ellenségeidet lábaidalásán hajlott. Bizonnyal tudja meg ezek Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Azt a Jézus, akit ti megfeszítettetek. Isten, ide áldottál, hogy lényének meghallását, befogadását és tisztni befogadását. Tehát ezt köszönjük mennyei édesatyánk, hogy ezen a mai napon pünkös ünnepén is maga elég tűz bennünket. Köszönjük, hogy láthatjuk a te igény kijelentését, hogy megjelent a tisztaidat a tiédnek. Megvalljuk, hogy mégis sokszor dacos és bűnös a mi szívünk, ellenáll a te szabadnak. Bocsássatok meg nekünk, és kérünk, hogy minden ellenállás, dacos, bűnös, emészen fel bennünk a szent lelked tüzet. Kérünk, áldjon annak világosságával minket. Az, hogy meglássuk, miben kell megújulnunk, változnunk, milyen bűnöket kell letennünk és elhagynunk. Az, hogy mindaz, aki hirdeti, és akik hallják hirdet, rágyadjunk hangolnak elsősorban. A hirdet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az előbb hallott igeszakasz folytatásaképpen az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 37-től 41-ig terjedő verseiben. Amikor mindezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyánfiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, s keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Kedves testvérek, ebben az imént hallott, felolvasott igében az egyik központi kérdés, szó szerint kérdés, így hangzik, most mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Amikor valaki ezt kérdezi, hogy most mit tegyek, abban legtöbbször a kétségbeesés van benne. Most mi lesz? Valamilyen kritikus állapot, valamilyen krízis állt elő. Meg kellene ezt oldani, valahogyan túl kellene rajta jutni, de nem tudom, mi legyen. Nem látom a kiutat. Mit tegyek? Sajnos sokan akkor esnek kétségbe, vagy inkább úgy mondom, többen akkor esnek kétségbe, amikor kiderül, hogy gyermeket várnak. Pedig hát ez egy áldás az Úrtól. Mások egy évvégi villanyszámla elszámolás miatt esnek kétségbe, mert azt mondják, hát ezt nem tudom, hogyan fogom kifizetni. Megint mások akkor esnek kétségbe, amikor a munkáltatójuk azt közli velük, hogy sajnos nem tudja őket tovább foglalkoztatni. És ismét egy komoly krízis, mindezek között a legkomolyabb, amikor az orvos hümmögve nézegeti a papírokat, és azt mondja, hogy ez bizony súlyosabb betegség, mint amire gondoltunk először. Az előbb felsorolt, és ezen kívül is még sokak által ismert, ide sorolható esetek többségében valóban érthető a kétségbeesés, a félelem, sőt a tanácstalanság. Tudja az ember, hogy ez egy kritikus állapot, egy krízis, ebből valahogyan ki kellene jutni, és ilyenkor szokták mondani emberek, most mi lesz? Hányan vannak? Túl sokan. Közöttünk is. Akik fiatalon vagy idő előtt elveszítették férjüket, az édesapát, és azt mondták az asszonyok, a családanyák, most mi lesz? A karó, a családfő, az, aki tartott, nincs közöttünk. Hogyan tovább? A mai igében, a pünkösdi történetben is ez a kétségbeesés hangzik fel, ez a kérdés, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Ma pünkösd első napja délelőtt azt nézzük meg, hogy miért kérdezték ezt az emberek, és hogy milyen választ kaptak erre. Először is látnunk kell, hogy pünkösd eseményének a döntő pillanata volt, amikor az emberek a kétségbe esett kérdésüket feltették. Hiszen tudjuk jól, hogy ezen a napon történt a Szentlélek kitöltetése az Úr Jézus ígéretének megfelelően, és a tanítványok, akik vették a lelket, azonnal bátrak lettek, kimentek és hirdették az evangéliumot. Óriási volt, szinte elmondhatatlan a változás, hiszen zárt ajtók mögött voltak együtt, és aztán most pedig nagy bátorsággal mentek és hirdették az evangéliumot. A lélek tette őket képessé erre. A lélek tette őket bátorrá, sőt, tudjuk jól, elkezdtek olyan nyelveken is beszélni, amiket sosem tanultak. Ezt is a lélek által tehették. És hallották, sokféle nemzetből összegyűltek a maguk anyanyelvén az Isten csodálatos dolgait. Prédikáltak az apostolok, és hogyha az apostolok cselekedeteiről írott könyvben levő igehirdetéseket, mert vannak, ha ezeket az igehirdetéseket elkezdjük elolvasni, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy ezek mai szemmel olvasva meglehetősen egyszerű igehirdetések zömmel. Legtöbbször ezek az apostolok cselekedeteiben olvasható igehirdetések egy történeti áttekintést nyújtanak Izrael múltjából, vagy akár egészen Ábrahámtól, az egyiptomi kivonulástól kezdődően az akkori jelenig, Jézus Krisztusig. És ezeknek az igehirdetéseknek a lényege, hogy belássák az igét hallgatók, hogy Isten minden ígéretét betartja, és az ő ígéreteinek, mint egy betetőződése, Jézus Krisztus. Ő benne teljesedtek be a messiásra vonatkozó proféciák, ő a szabadító, ő a megváltó. Itt is erről olvasunk is. Ahogy mondtam is, mai szemmel, mikor annyi, de annyi igehirdetést olvashatunk, hallhatunk, interneten keresztül is, könyvekben megvásárolhatjuk ezeket, és itt a templomainkban is hallhatjuk ezeket, bizony sokszor egyszerűnek tűnő igehirdetés ez is, és mások is. És mégis azt látjuk, hogy amikor elérkezik a prédikációjában Péter oda, amit a 36. versben így olvasunk, tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, akkor a hallgatók teljesen megdöbbentek, kétségbe estek, és ezt kérdezték, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Vajon miért kérdezték ezt az emberek? Mitől estek ennyire kétségbe, hogy feltették ezt a krízist idéző mondatot, kérdést? Nyilván bántja őket a lelkiismeret, ezért kérdezik, és azt kérdezik, hogyan lehetne helyrehozni? Hogyan lehetne rendbe tenni dolgainkat? De most legyünk kritikusak. Tegyük fel a kérdést. Mi közük ezeknek az embereknek mindahhoz, amit Péter elmond? Mi közük volt hozzá? Ezek összegyűltek az ünnepre. Együtt voltak sokan ott Jeruzsálemben. De ennek a nagy tömegnek egy jelentős része, aki most hallgatta ezt az igehirdetést, nem volt jelen, minden valószínűség szerint, az Úr Jézus kereszthalálakor. És egészen biztos, hogy a legtöbben nem ütötték kezeikkel Jézust. Azok közül, akik hallgatták az igehirdetést, egyetlen egy sem volt, aki felszegezte az Urat szó szerint az ő cselekedetével a keresztre. És mégis ezek az emberek, akik mondhatnák, hogy mi közünk van nekünk ehhez. Nem érdekel bennünket mindez. Ahelyett, hogy ezt mondanák, azt kérdezik, most mit tegyünk? Most azért történik mindez, mert ahogy az ige fogalmaz, szíven találta őket az üzenet. Bár a legtöbben nem voltak jelen Jézus szenvedéseinél mások, akik jelen voltak esetleg, nagy valószínűséggel aktívan nem tettek semmit az Úr Jézus ellen, és ők mégis mindnyájan úgy érezték, mi vagyunk a hibásak. Mi vagyunk a hibásak. Mind abban, amiről Péter prédikált. Azzal találta szíven őket Péter igehirdetése, hogy a ti bűneitekért halt meg Jézus Krisztus. És nem az a lényeg, hogy volt-e a kezében ott valakinek ostor. Nem az a lényeg, hogy volt-e valakinek a kezében szög. Hogy valaki szidalmazta-e Jézust, vagy egyáltalán jelen volt-e ekkor. Hanem az, hogy az Isten lelke beláttatja velük, hogy Jézus Krisztus miattuk, helyettük és értük halt meg a kereszten. Persze, azt is látjuk, hogy nem mindenki érzett így. Nem mindenkit ütött szíven az ige. Voltak, akik kinevették az apostolokat, noha pontosan ugyanazokat a szavakat hallották mindnyájan. Ugyanazt az igehirdetést hallották, és mégis voltak, akik azt mondták, most mit tegyünk, és kétségbe estünk, mások meg azt mondták, hát ez butaság, ez ostobaság, ez egyszerűen nevetséges, ezek az emberek részegek, össze-vissza beszélnek mindenfélét. Nincs ehhez nekünk semmi közünk. Ugye milyen érdekes? Mindenki ugyanazt hallja, és mégis ennyire különböző a reakció. Egy egészen szélsőségesnek tűnő példa erre, megtörtént Nagyrozvágyon egyszer egy igehirdetés alkalmával, hogy elhangzott a szószékről az igehirdetés, és az egyik testvérrel, aki jelen volt ezen az istentiszteleten, néhány nappal később találkoztam, és szó szerint idézte a mondatot, amit én mondtam, és azt mondta, hogy ez neki mennyire jól esett, hogy ez az életében egy sarkalatos pont volt. Annyira szíven találta, amit mondtam. És akkor mondtam neki, hogy hogy volt, mit mondtam? És akkor visszamondta újra, Szóról szóra ugyanazt. Én pedig tudom, hogy azt én nem mondtam el. Teljesen biztos vagyok benne, hogy én azt nem mondtam. De az Isten lelke úgy munkálkodott, hogy ő neki azt kellett ott meghallania, mert az Isten még azt is meg tudja tenni, hogy azt halljuk meg, amit az a másik el sem mondott. Isten lelkének munkája ez is, hogy az ő igéje megérinte, vagy sem. Életre indít, vagy sem. Nevetünk rajta, vagy komolyan vesszük. Vajon bennünket ütötte már így szíven az Isten igéje, az ő evangéliuma? Volt-e úgy, hogy megszédültünk a szavaitól, szó szerint? És volt-e már olyan, hogy egy igehirdetés után mi is azt kérdeztük, most mi legyen? Most mi lesz? Mert ha mindez igaz, amiről ez a lelkész beszélt, akkor én elveszett vagyok. Boldog ember az, akinek nem válik megszokottá az igehirdetés. Boldog ember az, aki nem mondja azt, hogy ó, ehhez hasonló beszédet már sokszor hallottam. Hallottam én már jobb igehirdetéseket is. Boldog az, akinek nem szokik hozzá a füle és a szíve az igéhez, hanem minden nap új, élő, életet tápláló. Azonban még mindig az emberek kétségbe esett kérdésénél vagyunk, mit tegyünk? Az apostolnak az a válasza, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Térjetek meg. Az itt szereplő görög szó azt jelenti a gondolkodás megváltozása, egy 180 fokos fordulat az ember életében. Eddig Istentől függetlenül éltem, vagy csak vallásos életet, azaz tudtam róla, tiszteltem őt, de vele csak addig jártam, amíg kedvem volt hozzá. Amíg nekem úgy tetszett. Amíg szimpatikus volt. A megtérés azt jelenti, hogy ezen változtatok. Elhagyom a régit, a rosszat, és az Úrral megyek, vele járok tovább. Véget vetek az életemben mindennek, ami eddig én közém és az Úr közé állt. Kitörlöm ezeket. Most többször kellett a számítógépeinket a parókián, a hivatalban javítani, javítatni, és volt egy alkalom, amikor újra kellett telepíteni rajta minden programot. És akkor azt kérdezte az, aki ezt a munkát végezte, le van minden mentve? Biztos, hogy megmaradnak a dokumentumok? És az embernek, amikor ezt a kérdést felteszik, az jut az eszébe, hüha, inkább nézzük át még egyszer. Inkább leellenőrzöm még egyszer. És úgy tettem, és aztán történt meg ez a bizonyos újratelepítés. És amikor valamilyen bűnt kell az embernek az életéből kitörölni, az ehhez hasonló. Meg kell gondolni. De ha az Úr előtt teszem meg, akkor azt úgy kell kitörölni, hogy az ne legyen ott többé. Kész, vége. Tessék tudatos döntést hozni ebben. De ha meghoztad a döntést, akkor az többé nincs. Az nem kerülhet elő. Azt nem lehet lementeni az életünk valamelyik mély rekeszébe, hogy majd egykor újra előszedjük. Azért van szükség erre, mert az Úr így akarja. Ugye ez volt a kiinduló kérdés, mit tegyünk atyám fiai férfiak? És Péternek ez az első üzenete, az első válasza, térjetek meg. Ez egy személyes döntés, mindenkinek személyesen kell meghoznia, de ez nem a racionalitás alapján meghozott döntés csak. Tehát olyan nincs, én legalábbis nem találkoztam olyannal, hogy valaki ült az Isten tiszteleten, meghallgatta az igehirdetést, majd hazament, leült, és aztán végig gondolta, hát hogy is legyen, mérlegeljünk, hát akkor én megtérek. Ez nem így működik. Az Isten lelke munkálja ki ezt az emberben. Ő gerjeszti fel a szívet. A megtérésre hívás előzménye az volt, hogy szíven találta őket az ige. Amikor szíven talál, amikor kétségbe esek, amikor azt mondom, hogy Uram, hogyan tovább, most mi lesz velem? Na akkor, biztos őszinte lesz a megtérés. A döntés. Van, aki többször is szíven talál, és mégsem dönt. Talán mi is vagyunk így. Talán volt már többször, úgy mentünk haza az Isten tiszteletről, hogy éreztük, belül, minthogyha valami mocorogna, minthogyha a belsőnk reszketne, rá rezonált az ige minden szavára az életünk. Érezzük, hogy itt az Isten szólt hozzánk, nem csak az a lelkész, aki ott a szószéken fennáll. Megtérésre hívott, és aztán mégis halogatjuk. Talán azt mondjuk majd holnap, vagy majd a jövő héten. És aztán lehet, hogy ez a lelki állapot elmúlik. Hogy állunk mi ezzel a döntéssel? Aztán azt mondja Péter, hogy keresztelkedjen meg, aki eldöntötte, hogy Jézust követi. Hát mi erre azt mondhatnánk, ez megvan. Ez az egy biztos, ki van pipálva, meg vagyunk keresztelve. A keresztséget abban az időben úgy gyakorolták, hogy az az ember, aki eldöntötte, hogy Jézus Krisztus szeretné követni, azt alá merítették valamilyen vízben. Nem egy kádban, vagy egy medencében, hanem valamilyen nyilvános helyen, egy patakban, vagy egy tóban. Azt jelképezte ez, hogy ahogyan elmerül valaki a víz alá, és ahogy a víz alatt megfullad, elpusztul valaki, ugyanúgy meghalt a régi életének, és amikor felhúzzák a víz alól, akkor azt jelképezi, hogy egy új élet kezdődött el ő benne. Mint ahogy Pál apostol mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De ez egy hitvallás is volt egyben. Ahogy mondtam, ez nem titokban ment. Nyilvános helyen. Amikor keresztelő János keresztelt, akkor tömegek voltak szemlélői mindannak, ami történik. Egy nyilvános hitvallás, vállalom mindenki előtt. Nekem új életem van. Én Jézus Krisztust követem. Falun még ritkább, itt városon vagy városokban már gyakrabban előfordul, hogy emberek felnőttként keresik meg a lelkipásztort, és mondják azt, hogy szeretnék megkeresztelkedni, szeretnék konfirmálni. Valamiért ez kimaradt az életemből. Szüleim talán ezt nem tartották fontosnak, vagy mindegy, hogy milyen okból, de én ezt szeretném pótolni. És itt városon sokkal bátrabban vállalják már ezt, mint ahogyan faluban, mert nagyon fontos és lényeges az, hogy ez a gyülekezet előtt történjen. Vállalom ezt az új életet. Nem titkolom. Nem titkos tanítványa akarok lenni az Úrnak. Vállalom, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért, és azok meg vannak bocsátva. Mindez azért is fontos, mert azt mondja Péter, hogy aki mindezt megteszi, az kapja a Szentlélek ajándékát. Az Istennel való kapcsolat a Szentlélek által válik igazán élővé, erőssé és hathatóssá. De a Szentlélek nem megy senkihez sem hivatlanul. Isten nem erőlteti rá önmagát az emberre, tiszteli a szabad akaratot. Jól tudjuk, hogy ha vendég jön hozzánk, és azt mondjuk, hogy na ez lesz a te szobád, akkor modortalanság abba a szobába onnantól kezdve bemenni, amíg a vendég ott van, ott lakik nálunk. Pedig hát mondhatnánk, a lakás a miénk, már csak azt csinálok a saját otthonomba, amit akarok, de mégis azt mondjuk rá, ha valaki csak úgy bemegy, a vendégnek a szobájába az tiszteletlen, csúnyán viselkedik, különösen is igaz ez, hogyha még turkálni kezd a holmia között. Isten teremtett bennünket. Az egész világot, a mi életünk is tőle van, és ő mégis szabad akaratot adott nekünk, és ő ezt tiszteletben tartja. Megtehetné, mondhatná azt, az én teremtményeim vagytok, azt csinálok veletek, amit akarok. De nem ezt teszi. Ahogyan énekeljük a 457. dicséretet, ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Várja Jézus, hogy bejöhessen az ő lelke által az életünkbe, hogy teljes, boldog, áldott életet éljünk vele általa. De vár ránk, vár a döntésünkre. Ma, pünkösd ünnepén, mint egy 2000 év után is, az Úr ugyanilyen gazdagon akarja kiárasztani az ő lelkét mi ránk. De csak akkor teszi, ha mi ezt eldöntöttük, ha mi ezt akarjuk, ha kérjük. De ha kérjük, ő jön és megújít. Ennek most csodálatos alkalma ez az úrvacsorai együttlét is, amikor elpecsételhetjük magunkat az Úrnak. A döntés lehetősége a miénk. Ha szíven üt az ige, ne habozz, add át magad neki. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te igéd áldott üzenetét, amellyel ma is megkerestél bennünket. Köszönjük, hogy ma pünkösd ünnepén a mi lelkünkre is rá akarod terhelni a vétkeink súlyát, hogy a bűnbánat kétségbeesése a kegyelem királyi trónusához vezessen bennünket. Add, Urunk, hogy a mi szívünkből is felszakadhasson ez a kétségbe esett kiáltás, mit tegyek? Mit tegyek? Hiszen Isten fia, Krisztus vére értem is folyt a kereszten, miattam, helyettem, értem adta oda az életét. Urunk, kérünk, vezess el bennünket az őszinte elhatározásra, elköteleződésre irántad, aki mindennél jobban szeret bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te teljesen elkötelezted önmagadat, és a végsőkig kitartottál a szenvedésekben, hogy így szerezd meg nekünk az örök életet. Könyörgünk a szent lelkedért, áraszt ki ránk gazdagon, hogy beteljesedve vele, általa, boldog és teljes életet élhessünk a te dicsőségedre. A te kezedbe ajánljuk most életünket, szeretteinket. Kérünk, te légy oltalma, támasza a nélkülözőknek, a betegeknek, az elesetteknek, az árváknak, az özvegyeknek. Könyörgünk, kötözd be azoknak is a lelki sebeit, akik ezen a héten kiáltottak fel ugyanígy, kétségbeesve, szerettüket elveszítve, hogy most mi lesz. Állj melléjük is, Urunk, gyászukban, és te légy erejük, vigasztalásuk, reménységük. Könyörgünk, lelked által így vezess és erősíts bennünket, és add, hogy legyen ez az úrvacsorai közösség egymással és veled való áldott, örömteli és boldog közösség. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.